Izgalmas ez a mai nap. Elmondom, hogy hogy fog kinézni. Eddig már tudjátok, énekeltünk. Most beszélek egy kicsit, röpke másfél-két órát, és aztán... és aztán a két bemerítkezőnk, Ági és Vali, elmondják a bizonyságokat a hitükről. Itt, ide kiállnak, vagy leállnak, ahogy nekik kényelmes, majd ők eldöntik, jó? Az a lényeg, hogy senki ne kapjon szívrohamot, az izgulástól meg ilyenek. És aztán utána oda hátra megyünk a medencéhez, és bemerítjük őket, jó? Jó lesz ez így? Na. És aztán, miután a víz alá merítettük őket, utána imádkozunk értük, és hogyha van a szíveden egy ima értük, akkor nyugodtan gyere oda, vagy gyere oda, körbeálljuk, rájuk, tesszük a kezünket, és imádkozunk értük, jó? Tehát én mindenképpen fogok imádkozni értük, de hogyha van a szíveden ima, akkor te is odajössz, és elmondhatod, ja, azt, ami a szíveden van. Oké? Na, akkor az üzenet, az befejező üzenet. Egyébként ennél jobban nem is lehetne Jelenések könyve üzenet sorozatot befejezni, mint egy bemerítkezéssel. Ja, de szeretnék egy fickóról beszélni. Lehet, hogy ismeritek, lehet, hogy nem. Úgy hívják, hogy Nagy Laci. 19-es a MESZ száma, és ismeritek el. Veszprémbe játszik. A világ egyik legjobb játékosa. Lehet, hogy ma már nem, mert már jó néhányan már fiatalabbak átvették a helyét, de tudtátok-e, hogy ő szegedi nevelés? Hogy a PIK Szegednek köszönheti a Barcelona is, hogy 12 évig ott játszhatott, és aztán most Veszprémben. És azt hiszem, hogy igen, az utánpótlásban játszott itt, 2000-ig, 97-től 2000-ig, és azt nem tudtam egyébként, hogy 209 centi. Nagyon durva. Ja, úgyhogy 2012-ig volt a Barcelonában, és képzeljétek el, 3 millió euróért vásárolta ki a Veszprémőt. Majdnem 1 milliárd forint. Ez volt az ára. Plusz még azt hiszem, hogy úgy egyeztek meg, hogy 4 éves szerződést írtak alá, és a 4 év alatt valami 3, igen, tehát ugyanezt a pénzmennyiséget megkapja fizetésbe. Tehát évi olyan 240 millió forintot keres. Ez havonta 20. Tehát ő talán a világ a legjobban kereső játékosa. És elkezdtem gondolkodni. Tehát eleve az, hogy micsoda befektetés, amit a Veszprém, nyilván nem a Veszprém Egyesületnek van ott pénze, hanem a támogatók alapján, tehát akik támogatják azt, de mekkora befektetést tettek az ő életébe. Eleve az, hogy visszahozták Magyarországra, nyilván ezért a pénzért bárki visszajött volna Magyarországra. Lehet, hogy tized annyiért is lehetett volna hasonló kaliberű játékost is találni, de mindegy, a lényeg, hogy hatalmas befektetést tettek az életében. És ezen gondolkodtam, hogy mi lett volna, hogy ha az első meccsén, rakjuk ki a képet. Egyébként, ha már róla beszélünk, olyan Nagy Laci. Itt pedig a meze. 19-es szám. Tehát mi lett volna, ha az első meccsén ezt mondta volna az edzőnek, hogy hát köszönöm, edző, a befektetéseteket, nagyon fantasztikus, amit tettetek, amit fizettetek, amit a Veszprém tett értem. De igazából én nem fogom fölvenni ezt a MESZ-t. Mi van? Nem veszed fel a MESZ-t, akkor hogy mész játszani a pályára? Akkor nem tudsz menni a pályára játszani. De hát nem fogom fővenni a mezt. De miért nem fogod fővenni a mezt? Hát mert hogyha fölveszem a mezt, akkor és a pályára lépek, akkor az ellenfél az majd ütögetni fog, meg föl fog lökni, meg fölrúgnak, meg kigáncsolnak. A nézőtéren meg mindenki üvöltözni fog, meg lehúznak, meg fújolni fognak, mikor nálam van a labda. Hát én ezt nem akarom. Ez nagyon kellemetlen. Tehát ha azonosulok a Veszprémmel, akkor annak nem lesz jó vége. Úgyhogy a legbiztonságosabb az, hogyha nem azonosulok a Veszprémmel. És én azt gondolom, hogy ez őrültség lett volna, ezért nem is csináltam, ki csinál ilyet, ugye? De ezt megcsinálta volna, és nem lehetett volna rádumálni, hogy vegye fel a mezt, akkor nem tudott volna pályára lépni se. És nem mutathatta volna meg a magyaroknak is, hogy hogy tud játszani, és hogy mire képes, és hogy mekkora ajándéka van. Csak a teseket fogom. Oké, tehát ha nem veszi fel a mezt. És a múlt hét az nagyon buli volt. Tehát a múlt heti üzenet, én nagyon-nagyon élveztem. Számomra a látásról beszélni az olyan, mint amikor így... Tehát körülbelül ilyen érzés. Tehát bezsongok tőle. És tehát arról beszéltünk, hogy hogyan érjünk el sok embert. Oké? Azt mondtuk, hogy 1000 embert. És van is egy kép, és egy slide még a múltkoriból, az következő, dobjuk csak föl. Beszéltünk erről a 2x5 dologról, arról, hogy mi az, amiket ünneplünk az elmúlt 3 évünkben, hogy új időpont és Isten tisztelet, hogy mik történtek ezzel kapcsolatosan az új szolgálatainkat, a új kapcsolatainkat, az új helyszínt, ugye, ahogy az interneten közvetítjük, és az új emberek, akiket Isten hozott azóta. És aztán beszéltünk arról, hogy mi a látásunk itt a közösségben, hogy mi az, amiben tudunk előrébb lépni. Ez 5 alappillér. Ez nem az 5 alappillérnek a megfogalmazása, ez inkább egy kicsit annak az eredménye, hogy részese vagyunk valami nagyobbnak, mint ami életünk, nagyszerűbbé válunk, erősebbé válunk, növekedünk az Istennel való közösségben, és hihetetlen áldásokat tapasztalunk meg. És azt mondtuk, hogy ha ebben személyesen növekszünk, akkor ez automatikusan növekedni fog. És ha ez növekszik, és egyre több embert érünk el, akkor egyre több embernek lesz részese ebben. Tehát egyik generálja a másik az egyiket, egyik a másikat, és ez egy gyönyörű körforgás. És erről beszéltünk a múlt héten, és az igazság, hogy tehát igen, jó az 1000 fő, vagy az 1000 szám, persze még mindig kevés a 160 ezerhez képest itt a Szeged viszonylatban, mert az Úr 160 ezer újjászületett embert szeretne látni, nem ezret, és persze majd a kitárt kapu közösségben is lesz majd 1000, meg az összes többi más közösségben is, és elérjük Szegedet. Ez nem csak a mi munkánk, Isten egy szeletet ad ebből nekünk, és aztán ránk bízza, meg bölcs sáfárokként, hűséges sáfárokként tesszük a dolgunkat. De ami az én szívemen van, az az, hogy nem az, hogy legyen egy gyülekezet, ami tele van emberekkel. Nem ez a célom, meg nem ez a látás. Hanem ez a látás, hogy egy olyan gyülekezet legyünk, ahol nagyszerű emberek vannak. És akik abban növekednek, hogy egyre nagyszerűbbek, és épülnek, és bátorodnak, és egyre nagyobb értéket látnak önmagukban, mert értékesek vagytok mindannyian. Még ha nem is látod, vagy ha esetleg mások azt mondják, hogy nem. De azok vagytok, és hogy egyre többet fedezzetek föl ebből. És én erre vágyom, hogy egy olyan gyülekezet legyünk, ahol ilyen emberek vannak, akik egyre inkább elhiszik azt, hogy ők nagyszerűek. Nem csak az, hogy egy gyülekezet sok emberre, az puff. Úgyhogy ezen vagyunk, és ezt akarom, és ebben akarok segíteni, hogy egyre nagyszerűbbé váljatok. Veletek együtt én is. Ja, úgyhogy aztán ezt összekapcsolva, tehát erre gondoltam, hogy viszont nem fogunk, senki nem válik nagyszerűbbé, amíg nem hajlandó felvenni a mezt. Tehát senki nem fog nagyszerűvé válni, amíg nem hajlandó felvenni Jézusnak a mezét. Amíg nem hajlandó valaki azonosulni Jézus Krisztussal. Tehát nem tudok Krisztus követő lenni, ha valahol az árnyékban meghúzódom. És nem vállalom fel azt, hogy Krisztus itt van bennem. És nem mutatom meg másoknak, hogyha nem vagyok hajlandó azonosulni. Úgyhogy itt vagyunk a Jelenések könyvében, a 3. fejezetben. 7 darab képes lapról beszéltünk. 7 darab képes lap van benne, legalábbis én így hívom, hogy képes lapok. Képes lapok gyülekezeteknek, 7 darab gyülekezetnek írt Jézus. Ilyen rövid kis üzeneteket, ezért képes lap üzenetek, mert pár sorosak. Végigvettük már a 6. eljutottunk, és ma jön a 7. Ez a laodiceai gyülekezet. Ez az a gyülekezet, ezt úgy is lehet ismerni, ez az a gyülekezet, amitől Jézusnak hánynia kellett. Jó? Tehát szó szerint, tehát ezt a szót használja, tudom, hogy az egyszerű fordítás, meg a Károli ezt a nagyon cizellált szót használja, hogy kiköpnélek benneteket, de a szó az azt jelenti, hogy kihánynálak. Oké? Tehát ő nem véletlen használta ezt a szót, mert valamire nagyon fel akarta hívni a figyelmet. Úgyhogy ezért erőteljes szót használt. Na, úgyhogy semmi jót nem mondott róluk. Ugye emlékeztek, tehát itt általában, amikor írt ezeknek a különböző gyülekezeteknek, mindig bemutatkozott, mondott valamit magáról, aztán bátorított, aztán kihívott, aztán beszélt arról, hogy a győzteseknek mit tartogat, és ebből állt a levél. Aztán volt olyan, ahol nagyon elrejtve volt csak intés, volt olyan, ahol nem volt egyáltalán bátorítás, hiszem az előzőbe, és most ebben sincs. Ebben sincs. Tehát semmi jót nem mondott róluk. És miért van ez? Hát azért, mert tele voltak olyanokkal, akik el voltak laposodva. Teljesen el voltak laposodva. Eljöttek vasárnap, és hétköznap pedig nem voltak hajlandóak azonosulni Jézus Krisztussal. Ez volt a bajuk. Ez volt Jézusnak a baja velük. Hogy egy ilyen lapos keresztény életet éltek. És csak nézzük meg, olvassuk el. 14. verset. Azt mondja, a laodiceai gyülekezet angyalának ezt írd meg. Ezt üzeni az Ámen, a hű és igaz tanú, aki a kezdet Isten teremtésével. Oké? Tehát itt bemutatkozik, itt ezt magáról mondja Jézus. Azt mondja, jól ismerem mindazt, amit teszel. Ugye ez lehet jó is, meg lehet rossz is, attól függ, hogy mit tud Jézus rólunk. Azt mondja, ismerlek téged, sem hideg nem vagy, sem forró. Bár csak hideg vagy forró lennél. És itt egy kicsit megállunk. Eddig én úgy hallottam az ezzel kapcsolatos értelmezéseket, hogy a forró az azt jelenti, hogy tűzben égni Jézusért, lángol a szívünk Jézusért, a hideg pedig, amikor egy keresztény, de nem igazán él Jézusért. És ez a hideg. De nem erről beszél. És abszolút nem ez az értelme ennek itt. Egyáltalán. Tehát ha tanulmányozod Laodicea történelmét és hátterét és a helyi adottságokat, akkor fel fogod fedezni, hogy van ott egy forrás, két forrás fő forrása volt Laodiceának, egy hideg vízű forrása és egy forró vízű forrása. És mind a kettő hasznos volt. Hát itt most nem az a lényeg, hogy hideg szívű keresztény, vagy forró szívű keresztény, hanem hogy mind a kettő hasznos. Megvolt mind a kettőnek a célja. A hideg vizet arra használták, hogy mit tudom én mi, a forró vizet meg arra használták, hogy mit tudom én mi. Oké? De mind a kettő hasznos volt. És a langyos vizet, azt nem tudták mire használni. Esetleg a koszos szandált elmosni, vagy mit tudom én, nem tudom. De a langyossal nem tudtak mit kezdeni. De azt mondja a 16. vers, de mivel langyos vagy, kiköplek a számból. Tehát ez a hányás, hogy kihánylak. Tehát, Jézus itt azt akarja mondani, hogy emberek, egyszerűen, kiakaszt az, hogy nem akartok azonosulni velem. Tehát nem akartok felvállalni. Sem hidegek nem vagytok, sem forróak nem vagytok, mert nem azt mondom, melegek. Forróak nem vagytok, hanem semmilyenek vagytok. Semmilyenek vagytok. És ki van akadva rajta? Mert ha követni akarjuk őt, akkor tényleg ki kell lépnünk az árnyékból. Ki kell lépnünk az árnyékból, és azonosulnunk kell ő vele. Nem egyszer, nem kétszer, hanem nap, mint nap. És a 17. versben így folytatja, azt mondod, gazdag vagyok, mert ez egy nagyon gazdag vidék és város volt. Azt mondod, gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire. Nem veszed észre, hogy valójában milyen nyomorult vagy, szánalmas, szegény, vak és mesztelen? Tehát elszakadt a cérna Jézusnál. Azt tanácsolom, hogy tőlem vegyél igazi aranyat, amelyet tűzben tisztítottak meg, hogy valóban gazdag legyél. Tőlem vegyél fehér ruhát, hogy eltakart szégyenletes mesztelenségedet. Tőlem vegyél orvosságot a szemedre, hogy tisztán láss. Itt igazából arról beszél, hogy ti elvagytok nélkülem. És még büszkék is vagytok rá. Hogy milyen jól elvagytok nélkülem. 19. vers, akit én szeretek, azt helyreigazítom. Megfegyelmezem, sőt, megfenyítem. Ezért teljes erővel igyekez, változtasd meg szívedet és az életedet. És ez annyira bátorít, ez a 19. vers, ez fantasztikus. Fantasztikus. Bátorító. Miért bátorító? Azért, mert azt mondja, hogy amikor kihívlak, vagy amikor felhívom a figyelmedet arra, hogy valami nem stimmel, azt azért teszem, mert szeretlek. Azért, mert törődöm veled. És mert odafigyelek rád. Nem elhanyagollak, hanem odafigyelek rád. Oké, és aztán jön a 20. vers, amit sokszor emberek vagy prédikátorok nem hívőknek idézgetnek, de semmi, tehát nincs közel nem hívőkhöz. Bár úgy értem, hogy van közel nem hívőkhöz, de ez a gyülekezetben lévő nem hívők, akik ott vannak a gyülekezetben, még akár rendszeresen is járnak, és azt hiszik, hogy hívők, de nem azok. Oké, de ilyennel sokat találkoztunk ebben a 7 képes lapban, egy csomószor megemlítette ezt Jézus, hogy azt mondják magukról, de nem azok. És azt mondja, 20. vers, nézd, itt állok az ajtód előtt, és kopogtatok. Aki meghallja a hangomat, és beenged, ahhoz bemegyek, és együtt vacsorázom vele. Tehát vannak emberek, akik ott vannak a gyülekezetben, de nem keresztények. Amivel nincs semmi baj egyébként. Tehát ilyen a gyülekezet, van mindenféle ember, és mi is ilyen hely szeretnénk lenni, hogy jöjjön bárki, bármilyen állapotában. Ja. De Jézus itt azt mondja, hogy ha ilyen vagy, akkor tehát nem azt olvasom, hogy engedj be, hogy jó szétverjelek téged ott benn. Hogy engedj be, hogy egy jó megmondjam neked a magamét. Hogy engedj be, hogy jó rendbe rakjalak. Nem, azt mondja, engedj be, hogy mert szeretnék veled együtt lenni, közösségben lenni, vacsorázni, enni. És ez az ő szándéka. És aztán így folytatja, aki győz, annak megengedem, hogy velem együtt üljön trónomon, mint ahogy én is győztem, és az atyám maga mellé ültetett a trónjára. Aki megint csak arra beszél, ami az ő szándéka velünk, hogy ő azt akar, hogy győztesek legyünk, hogy győzzünk. Akinek van füle, hallja, és értse meg, amit a Szent Szellem mond a gyülekezeteknek. Aki tehát azt mondja ebben a részben, hogy azt akarom, hogy kövess engem. A nap 24 órájában, 7 nap egy héten, 365 nap egy évben. Minden nap kövess engem. Vállalj fel. Vedd fel a meszt. Vedd fel a meszt, és azonosulj velem. Oké, és ez... Tehát sokféle módon azonosulhatunk Jézussal, de... Van egy egységes azonosulás Jézussal. És ez a bemerítkezés. És erről szeretnék pár gondolatot mondani, hogy igazából 4 tényt a bemerítkezésről. És a végén majd aztán látjuk is majd a bemerítkezést. Az első tény, hogy a bemerítkezés az prioritás. Prioritás. Tehát a bemerítkezés az prioritás. Tehát a bemerítkezés számunkra, akik odaadtuk az életünket Jézusnak, az prioritás. Természetesen, ahányféle ember, annyiféle ízlés, tehát különböző dolgokat részesítünk előnyben, tehát csak mondok példákat. Két dolog közül kéne választani. Egyik oldalon ott van a brassói, két csak, hogy... Mert sose jut más az eszembe. Tehát ott van jó fokhagymásan, borsosan, aranyra sült krumpli kockákkal. Tehát ott van az egyik oldalon, a másik oldalon meg egy friss, gőzölgő almáspite. Ez se rossz, tudom. De ha a kettő közül kéne választani, tudod, melyiket választanád? Mondják a hangosabbak és a férfiak. De igen, van. De van, aki meg az valaki édes szájú, valaki meg olyan, mint én. Na. Szereti a brassóit. És tök mindegy, hogy mi van a másik oldalon. Majd utána jó lesz az almáspite. Vagy ha utazásról van szó, akkor valaki szeret a hegyvidékre menni, és ott szívni a friss levegőt, az erdő illatát, vagy valaki szeret a tengerpartra menni. Tehát ez ki mit részesít előnyben. De ugyanez igaz ruhákban, tehát hogy milyen stílusa van valakinek, vagy milyen ruhákat használ, vagy hogyan öltözködik zenében, még a dekorációban is. Még a dekorációban is, hogy mit részesítünk előnyben, ugye? Na, úgyhogy... úgyhogy ez van. Viszont, ha Krisztus követéséről van szó, akkor az, amit mi előnyben részesítünk, annak a kereszt lábaihoz kell mennie. Tehát a Krisztus követésről van szó, akkor ott nincs olyan, hogy nekem az a véleményem Krisztus követéséről, hogy én úgy élem meg a Krisztus követés, hogy nem. Ott mindenféle személyes előnyben részesítés, vélemény, azt oda kell tegyük Jézus lábaihoz a keresztnél. Mert Jézus parancsolatokat mondott, Jézus kijelentést adott, nem véleményeket mondott, hogy aztán mi ezt elfogadjuk-e vagy sem, és igazságként vagy sem, hanem Jézus nagyon határozott volt a dolgokban. Tehát ő nem kéri ki a véleményünket, hogy mi, na gyermekem, hogyan szeretnél követni engem? Próbálok igazodni hozzád. Aha, jó. Valahol ott kötsz ki majd a málnásba. Tehát nem. A követésben már nincs személyes előnyben részesítés. Ott nála kijelentés és parancs van. Ha mond valamit, akkor azzal kapcsolatosan nincs olyan, hogy én most azt előnyben részesítem, vagy sem. Ez úgy van. Vagy elfogadom, vagy nem fogadom el, de úgy van. Úgy van. Oké? Úgyhogy a lépéseink Jézussal azok valóban különbözőek, hogy hogyan követjük Jézust lépésről lépésre. Oké? Tehát nem mindenkinek ugyanaz az első 7 lépése Jézussal, mint mondjuk neked volt. És beszéltünk már sokféle témában arról, kinek mi lehet a következő lépése. Következő lépés lehet pénzügyekben való döntéshozatal, következő lépés lehet megbocsátani valakinek, következő lépés lehet, hogy elfogadni megbocsátást, vagy bocsánatot kérni valakitől. Tehát sokféle lehet. Házasságod olyan állapotban van, és ott kell legyen a következő lépésed, és Isten azt a területet masszírozza a szívedben. Tehát sokféle lehet. Sokféle. De az első 3 lépés egy hívőnek, az mindig ugyanaz. Aztán sokféle lehet. De az első 3 lépés az ugyanaz. Mi az első 3 lépés? Az első lépés igazából az, hogy az ember hívő lesz, tehát átadja az életét Jézus Krisztusnak. Ez az első lépés. Hogy rábízza az életét. Tehát lehet, hogy még nem fogadtad el Jézust személyes megváltódnak, De lehet, hogy még nem ismerted föl, hogy van egy szakadék Isten és közted, és ezt te nem tudod áthidalni semmilyen praktikával, semmilyen gondolatokkal, semmilyen módon. Egyszerűen el vagy választva, mert bűnös ember vagy. Egy valaki tudja ezt áthidalni, és az Jézus Krisztus. Hogyha nem rajta keresztül akarsz ezen a szakadékon átmenni, akkor beleesel. Lehet próbálkozni, sokféle hidat építeni, de nem lehet. Egyedül Jézus az út az atyához. És ha ezt elfogadod, akkor az övé vagy. Hogyha odafordulsz hozzá, akkor az övé vagy. Az övé leszel. Oké, tehát ez a lépés. Ez az első lépés. A harmadik lépés, kihagytam a másodikat. A harmadik lépés az az, hogy legyen egy helyi gyülekezetem. Hogy legyen egy helyi gyülekezetem. Oké? Tehát legyen egy helyi gyülekezetem, ahol családtag vagyok. A második lépés pedig a bemerítkezés. Oké? Tehát megtérés, bemerítkezés és gyülekezeti család. Tehát bemerítkezés. A bemerítkezés mindenkire vonatkozik. Figyelj, egy igerész jön, Máté 28, 18-tól 20-ig. Azt mondja, Jézus közel lépett hozzájuk, és ezt mondta, ez akkor volt, amikor már Jézus feltámadt, és ment fel a mennybe, az atyához. De még mondott valamit a tanítványoknak. Azt mondta, Jézus közel lépett hozzájuk, és ezt mondta, mennyei atyám, minden hatalmat, mennyit? Minden hatalmat nekem adott a mennyben és a földön. Tehát kinek van hatalma, amikor Jézus követésről van szó? Nem nekem, hogy döntögessek, hogy mi a Jézus követés, vagy hogyan. Nem. Neki van hatalma. Jézusnak. Ezért menjetek el a nemzetekhez, és tegyetek tanítványommá minden embert az egész világon. Ez az első lépés. Tanítványá tenni embereket, vagyis a megtérés. És aztán elindul ez a tanítványság. Oké? Tehát Krisztushoz jönni. És aztán jön rögtön a második lépés, merítsétek be őket az Atya, a Fiú és a Szent Szellem nevébe. Oké? Ott a második lépés. És aztán 20. vers, tanítsátok őket, hogy engedelmeskedjenek mindannak, amit én parancsoltam nektek. Ez a harmadik lépés. Mert hol történik a tanítása az embereknek? Hogy engedelmeskedjenek mindannak? Mi az a terep, ahol az ember megtanulja azt, hogy mi Istennek a parancsolata, és aztán a szerint élni. Ez a gyülekezet. A gyülekezeti családom. És azt mondja, biztosak lehettek benne, hogy állandóan veletek leszek. Igen, veletek maradok minden nap, amíg ez a korszak véget nem ér. Tehát Jézus azt mondta, hogy merítkezzen be mindenki. Mindenki. Oké? Tehát mindenki. Azt mondja, minden embert tegyetek tanítvánnyá. Van kivétel? Nincs. Minden embert tegyünk. Akik tanítványok lettek, ott akkor válogassunk, hogy ki merítkezik, ki nem. Nem, ott is, ha valaki tanítványá lett, vagyis hívővé lett, akkor mindenkit merítsetek be, aki hívővé lett. De aztán itt van Péter apostol, aki miután megszületett az első gyülekezet pünköstkor, apostolok cselekedetei 2-ben egy hatalmasat prédikál, és hihetetlen csoda történik, 3000 férfi ember megtér. 3000 ember megtér. És miután megtérnek, fölteszik a kérdést, hogy akkor most mit tegyünk? És a 38. versben Péter erre így válaszolt. Térjetek vissza Istenhez, és merítkezzetek be mindannyian. Mindannyian. Tehát nem azt mondta, hogy jó, tudom, hogy néhányan féltek a víztől, víziszonyotok van, vagy nem mindegy, hogy milyen hőfokú az a víz. Nem, azt mondta, hogy mindannyian, kivétel nélkül merítkezzetek be. Tehát azt mondta, merítkezzetek be mindannyian. Oké? Tehát Jézus a Messiás nevében. Isten meg fogja bocsánatani bűneiteket, és megkapjátok a Szent Szellem ajándékát. Oké, tehát Jézus is, és Péter is azt mondta, hogy merítkezzenek be. Úgyhogy prioritás. Ha követed Jézust, akkor prioritás. Prioritás. Tehát az, hogy nyilvánosságra hozd a kapcsolatodat, a hitedet Jézussal, az prioritás. Ez fontos. fölvennem ezt. Második tény bemerítkezésről. Oké? Az első az volt, hogy prioritás, bemerítkezés prioritás. Második, a bemerítkezés kihirdetés. A bemerítkezés kihirdetés. Kihirdetés. Hányan vagytok hajlandóak akár a kényelmetlenségre is, abban az esetben, hogyha azzal valami fontosat tudtok kifejezni? Tehát ha annak az az eredménye, hogy, amit te szeretnél, hogy ez... Ja, tehát áldozatot hozni dolgokért. Más szóval. Ugye, tehát személyes történet. Tehát mikor Flóra balettozni járt? Hány éves korodban kezdted, Flóra? Nem tudom, 4 évesen. Megvettük a kis cipőt, meg a kis szoknyát, meg minden. És hát, mit tudom én, fél évente voltak ilyen bemutatók. Amikor így mindig készültek, és akkor kis koreográfiával, meg minden. Én eleve utálom a balettot. Nem az, hogy nem szeretem, hanem nem tudom, egyszer elmentünk itt Szegeden a Nagyszínházba, valahogy kaptunk jegyet rá, vagy ingyen, vagy nem tudom, elvittek, és rosszul voltam végig. De nem azért, mert ez rossz vagy valami, ez csak nálam nem kattint be semmit. Tehát szeretek színházba járni, meg minden, de ha áriákban beszélgetnek, azt se szeretem. Tehát milyen tudnak normálisan beszélni a színpadon. Aztán énekelnek egy dalt is, de hogyha úgy beszélgetnek, hogy közben énekelnek, az nem jó. Meg ha nem beszélgetnek, az se jó, mert csak ott balettoznak ilyen tapadós rucikba a férfiak, és... Szörnyű. Nem szép látvány. Na mindegy, tehát, hogy abszolút nem vagyok rajongó, érdeklődésem az nulla alatt van a balett felé. És hát 4 évesek, meg 5 évesek, tehát még csak balettozni se tudnak. Oké, tehát még csak az sincs, hogy fú, mekkora tehetségek, elmegyünk és megnézzük, hogy milyen csoda mozdulatok és koreográfia és együtt, hanem csak úgy, tudod, ott vannak, bóklásznak jobbra-balra, azt se tudja, hogy éppen most mi jön. Az egyik hasra esik, a három mögötte lévő az átesik rajta, utána tudod, elszabadul minden, tudod, a szülők is aranyosan nevetnek rajta, mindenki tök aranyos, cuki. De nem azért megyek, mert valami profi dolgot akarok látni. Meg azért, mert tetszik, meg szeretem a balettot. Tehát nem azért megyek. Nem azért van, mert annyira élvezem a dolgot. Hanem azért, mert szeretem a lányomat. Ennyi. És hajlandó vagyok kényelmetlenségre ő érte. Mert ez a fontos, hogy megmutassam neki, hogy szeretem. És ott vagyok. Úgyhogy, amikor szeretsz valakit, akkor hajlandó vagy a kényelmetlenbe belelépni. Ha szeretsz valakit, akkor hajlandó vagy a kényelmetlenbe belemenni. És figyeljetek, amit most felolvasok egy részt, ezt még sose láttam, sose vettem észre. Máté 3.13-ban, amikor Jézus ment bemerítkezni. Máté, mondjam, a 3. fezet, 13. vers. Azt mondja, azután Jézus eljött Galileából a Jordán folyóhoz, hogy János őt is merítse be. És sose néztem utána, hogy ebben mekkora üzenet van. Tehát, hogy Jézus eljött Galileából a Jordán folyóhoz, hogy János bemerítse őt. Mi van? Figyeljetek, majdnem 100 kilométert gyalogolt a bemerítkezésére. Ő 100 kilométert gyalogolt a bemerítkezésére, a saját bemerítésére. Ez több napba került, és ilyen köves, kavicsos úton, és mit tudom én, milyen úton történt ez. De hajlandó volt a kényelmetlenségre. Oké? Mert ki akarta mutatni a szeretetét az atya iránt. És bemerítkezett, és aztán kezdte el a szolgálatát. Úgyhogy a kérdés, hogyha Krisztus követője vagy, kinyilvánítottad-e már a hitedet ő benne? Megmutattad-e már másoknak, hogy Jézus követője vagy-e? Mert ha követői vagyunk, akkor tesszük azt, amit ő is tett. És ő bemerítkezett. Oké, nálunk a bemerítkezés a híd közösségben, de sok más közösségben is úgy történik, hogy víz alá merítjük az embereket. Tehát nem azt, hogy az orrot hegye még kilóg, vagy a fület kilóg, vagy a szád kilóg, hanem teljes mértékben víz alá merítés. Miért? Négy dolog gyorsan. Azért, mert Jézus is bemerítkezett. Ezért. Kettő, mert minden Bibliában szereplő bemerítkezés víz alá merítéssel volt. Okay. Harmadik, a görög szó is azt jelenti, nem spriccelés jelent, mert egyébként van olyan görög szó, ami azt jelenti, hogy fröcskölni a vizet, de ez nem fröcskölésről van szó, vagy nem vízcsöpögtetés, hanem víz alá merítés. Ezt jelenti a görög szó is. És a negyedik, hogy ez az a módja, hogy teljesen víz alá merítünk. Ez az, ami a leginkább szimbolizálja a halált, eltemetést és feltámadást, ami az evangélium, és ami valakivel történt, aki rábízta az életét Jézussal. Mert aki rábízta az életét Jézussal, az Jézussal együtt meghalt, el lett temetve és feltámadt. Azt mondom, hogy Kolossé 2.12, de nem vagyok benne egészen biztos, hogy Kolossé 2. Abba igen. Oké, tehát a bemerítkezés nem csak prioritás, hanem kihirdetés. Kihirdetése, hogy én őhozzá tartozom, és szeretem az atyát. Aztán a harmadik, a bemerítkezés fejlődés eredménye. A fejlődés eredménye. A legtöbbetek életetek egy pontján elfogadta Jézus Krisztust. És aztán bemerítkeztetek. Tehát a legtöbben itt be vannak merítkezve. Vagy itt merítkeztél be, vagy egy másik gyülekezetbe. És lehet, hogy az is megtörtént az életedben, hogy eltávolodtál. Eltávolodtál Istentől. Kicsit hátat fordítottál, jártad a magad útját. És lehet, hogy felmerül benned az a kérdés, hogy én most szeretném újra odaszállni az életem neki, vajon újra be kell akkor merítkezzem? Nem. Csak újra oda kell szállnod az életed. Tehát nem kell újra bemerítkezni. Akkor, hogyha már egyszer bemerítkeztél, de mondjuk utána még jártad a magad útját. Én például baba keresztségem volt. Ha baba keresztséged volt, akkor be kell merítkezned. Mert egy baba nem tudta magának eldönteni, hogy akarja vagy sem. Tehát... Ha úgy merítettek be, hallottam már mindenféle bizonságot, meg sztorit róla, hogy szerencsétlen gyerekre ráijesztettek a pokollal, és ja, igen, meg akarok tenni, nem akarok sátánhoz menni, nem akarok. Jó, akkor még merítkezés. Jó, be is merítkezem, jó, be is, és akkor bemerítették szerencsétlen gyereket. De igazából nem lett Jézus az ő ura és megváltója, csak félelemből vállalta be az egészet. Ha ez az eset, de ha lehet, hogyha felnőtt korodban ijesztettek meg, és így merítettek be, akkor merítkezz be. Ha erőltetve voltál fiatal korodban, vagy azért csináltad, mert a barátaid is csinálták, vagy a többiek is csinálták, vagy mit tudom én, vagy a szüleid miatt tetted meg, az nem ér. Az nem érvényes. Nem. Tehát mi szülők nem választhatjuk Jézust a gyerekeink helyett. Nekik kell vállalni. És nekik kell választani. Ja. Úgyhogy ezért van az, hogy a bemerítkezés az a fejlődés eredménye. Először valaki rábízza az életét Jézus Krisztusra, és utána bemerítkezik. Ha ez fordítva volt, akkor merítkezz be újra. Akkor merítkezz be újra. Mert először találkozunk Jézussal, utána bemerítkezünk. A később szám, a negyedik tény a bemerítkezésről, hogy a bemerítkezés az nem magánügy. Nem magánügy. Egyáltalán nem magánügy. Felvenni a meszt, és azonosulni ővele, ez nem magánügy. Egyáltalán nem magánügy. Tehát Balú, hát ez az én személyes ügyem. Ez igaz, de van különbség a személyes ügy és a magánügy között. Tehát személyes, igen. Személyesen te bízod az életed Jézus, és te hozol egy olyan döntés, hogy bemerítkezel, de nem magánügy. Nem magánügy. Jézus nem azért halt meg a kereszten, érted, hogy aztán rejtegesd őt az életedben. Oké, tehát az üdvösség, ez személyes ügy. De a bemerítkezés, sőt, az üdvösség is személyes, de nem magán. Mert akit megváltottak, az szolgál másokat. Emlékeztek, amúgykor beszéltünk. Vagy akit megtaláltak, az megtalál másokat. Tehát nem magánügy. Nem magán. Jézus mindenkit nyilvánosságra hívott. Ő érte. Jézusért. Amikor a bemerítkezésről beszélt. Hogy mindenki nyilvánosan vállalja fel őt. Én akkor sem vállalom fel. Ha, jó van. Szóljon az ige. Máté 10, 32-33. Ezt nem fogom kommentálni, ez kommentáljon magát. Aki az emberek előtt vallja, hogy hozzám tartozik, azt én is vállalom mennyi atyám előtt. Aki azonban nem vállal engem az emberek előtt, arról én is azt fogom mondani mennyi atyám előtt, hogy semmi köze hozzám. Magánügy? Nem. Azt szerint, amit Jézus mond, azt szerint nem magánügy. Tehát ezt nyilvánosságra kell hozzuk. Ő érte. Ő érte. Úgyhogy mi a kifogás? Esetleg, ha úgy vagy itt, hogy még nem merítkeztél be, és nem is akarsz, vagy nem ja. Akkor mi a kifogás? Miért nem merítkezel be? Figyelj, még senki nem halt bele. Eddig. Eddig még senki nem halt bele. De figyelj, ha belehalnál, mi baj történhet? Mész Jézushoz, kapásból. Oké? Tehát itt felszállsz, a legjobb megállóba kell leszállnod. Oké? Tehát ennyi. Tehát ettől jobb nem lehet. De hát félek a víztől. Jó? Vagy, nem tudom én. Majd később, majd egyszer. Jó? Nem akarom megbántani a szüleim. Mondjuk, ha valaki 18 évesnél fiatalabb, igen, az beszélje meg a szüleivel. De rengeteg 40-50 éves embertől hallottam ezt. Hogy a családi tradíciók miatt, vagy a családi kötelékek miatt. Mit fognak szólni? Nem így lettem nevelve. Ez akkora botránykő lesz otthon. Én arra azt mondom erre, hogy hát 40-50 évesen már érdemes felnőni, és azt tenni, amit Krisztus mond. Úgyhogy, ha nem adtad még oda az életed Jézusnak, ha ez a kifogás, hogy még nem Jézusi az életed, akkor meg itt a lehetőség. Add oda az életed Jézus kezébe. Még ma. És azt mondom, hogy tényleg kilőjük az összes kifogást, itt hagyjuk ezt a bemerítkezési medencét, és jövő vasárnap is csinálunk egy bemerítkezést. Hogyha úgy vagy vele, hogy szeretnél bemerítkezni, de mondjuk nem mára készültél, mert mondjuk Isten most szólította meg a szívedet ezzel kapcsolatban, akkor jövő hét vasárnap. A házassági üzenet sorozat első üzenete után is csinálunk egy bemerítkezést. Jó, tehát ha az interneten előtt ott ülsz, nézed a monitort, és nem merítkeztél még be, akkor itt a lehetőség. Ja, itt a lehetőség. Gyere el. Gyere el. Jó? Arra kérnélek egyébként, hogyha ez a szándékod, hogy szeretnél bemerítkezni jövő héten, akkor viszont egy papírra írd el a neved és a telefonszámodat, és dobd bele ott a dobozba, abba a magas négyszögletű dobozba, jó, ott a hangosítópulton. Abba dobd bele ezt a papírt. Oké? Mert akkor beszélgettünk róla. Na, úgyhogy igazából nincs kifogás. Nincs kifogás. És lehet, hogy van, de nem kell, hogy legyen kifogás. Minek? Minek? Ja, úgyhogy... Úgyhogy ha szeretnéd látni, hogy milyen egy bemérítkezés, akkor most látni fogod. Pár pillanaton belül. Ez nem egy főpróba, az élesbe fog menni. Ez nem egy marketing terv bemutatás, ugye, hogy bemutatjuk a terméket, hanem élesbe látni fogod. Ja. Úgyhogy imádkozzunk. Mennyi atyánk? Köszönjük. Köszönjük, hogy te felvállaltál minket. Hogy te azonosultál velünk. Elküldted a fiadat, és ő bűnné lett értünk. És elhordozta a bűnt. Úgyhogy ez a kérdés, hogy felvállaltad-e már nyilvánosan Jézust? Mert nincs már több kifogás. Úgyhogy ha tényleg jövő héten be szeretnél merítkezni, akkor írd rá a papírra a neved, a telefonszámod, és beszélgetünk. Megbeszéljük a jövő hetet. Dobd bele abba a kosárba. Ha most oda akarod adni az életed Jézusnak, akkor hajrá, tedd meg, bízd rá az életed Jézusra. Ne halogasd. Mire kéne várni? Mondd ezt a szívedben neki, hogy Jézus, köszönöm, hogy meghaltál értem a kereszten. Bűnös ember vagyok, el vagyok választva te tőled, és szükségem van egy megváltóra. És köszönöm, hogy te vagy a megváltó. Úgyhogy azt akarom, hogy te legyél az én Uram, és megváltom, követni akarlak. Úgyhogy ezt megtetted a szívedben. Akkor vállald ezt föl nyilvánosan. Akár megtetted azt, hogy akkor is írsz egy papírt, és beledobod abba a dobozba. És ráírod a nevedet, és azt írod rá, hogy elfogadtam Jézust. Köszönjük. Köszönjük azt, Jézus, hogy te munkálkodsz köztünk, és ez annyira nyilvánvaló. Imádkozom, Uram, hogy áld meg a bemerítkezőket a mai napon, nagyon-nagyon különlegesen a bizonyságaikat, és kérlek áld meg azokat is, akik a jövő hétre tervezik, vagy még nem tervezték, de imádkozunk értük, hogy vegyék fel azt a mezt, és azonosuljanak veled. Szeretünk téged, Jézus, te drága nevedben, az Úr Jézus nevében. Amen.